És ne kapd be a mikrofont, légy szíves.
Köszönöm szépen a megtisztelő lehetőséget. Szeretném kérdezni, hogy ki olvasta ezt a könyvet? Ferencesek többségben. A magyarázat, hogy kerülök ide, és miért beszélünk erről a sokat ígérő címről, hogy hol van a közösségben, plébániai közösségben, családos közösségben, vagy bármelyik közösségben a leggyengébb láncem. Ugye nyilván a diakónus az egyházban különben is ilyen kacsacsőrű emlős, ugye csőre van, de mégis emlős. Valahogy így kerülök egy kicsit én is ide, mondhatnám, mint Pilátus a krédóba. Zalán és Achilles ferences testvérek buzdítottak arra, hogy beszéljek erről a könyvről, illetőleg ami emögött a könyv mögött van. Én 1990-es évek végén találkoztam először ennek a Christian A. Schwarznak a nevével, aki egy németországi evangélikus teológus, evangélikus lelkész, és tulajdonképpen a lelkészi munkájának az elejétől kezdve azzal foglalkozott, hogy hogyan lehetne azt megmérni, hogyan lehetne azt láthatóvá tenni, hogy mitől élő egy közösség, hogy mitől mozog, hogy mitől növekszik, és nem csak létszámban, tehát nem csak mennyiségben, nem csak kvantitatíve, hanem kvalitatíve, minőségileg is, mitől működik. És hát ugye rendkívül érdekes megállapításokra jutott, amikor én elolvastam, azt hiszem 99-ben ezt a kis füzetet, ami a 96-ban elindított vizsgálatnak az eredménye volt, akkor elkezdtem érdeklődni az egész dolog iránt, elkezdtem megvásárolni a könyveit, és számos lelki gyakorlat született ebből a különböző Schwarz könyvekből, amiket a házaspáros lelki gyakorlatainkon előadtuk, és aztán így kapott az egyik ilyen lelki gyakorlaton nagy kedvet a közösségünk egyik házaspárja, akit talán a rádióból, tévőből ismertek, Süveges Gergő és felesége, és ők kezdték el itt Magyarországon lefordítani a könyveket, illetőleg a kiadásról gondoskodni. Hát ennyit bevezetőként, de ugye miről is van szó? Azt hiszem, hogy aki közösségben él, és legyen ez imacsoport, plébániai közösség, imaközösség, vagy bármi, az pontosan ismeri ezt a képet. Ugye mindannyian borzasztó lelkesek vagyunk, húzzuk ezt a nyomvat szekeret, és nem veszük észre, hogy kereket kéne cserélni. És hogyha sikerülne ezt a sok kereket, ami ott belül van, kicserélni és ugye betenni ezeket a négyszögleteseket, akkor ugye nyugodtan fölülhetnénk a járgányra, és menne a dolog, úgymond, ahogy Schwarz fogalmaz ennek a könyvnek a címében, magától. Ugye maga a magától ötlet, az nem a Schwarznak az ötlete, hanem ugye a Márk evangélium 4. fejezetében olvassuk ezt, itt ugye kiemeltem, hogy a növekedést azt Isten adja. Nekünk bele kell tenni azt, ami a mi dolgunk, nevezetesen, hogy kereket vagyunk hajlandóak cserélni, de tulajdonképpen minden egyéb az megy magától. Nyilván mi tudjuk, hogy nem magától, hanem a Szentlélek erejéből, de ez az, amiről tulajdonképpen itt a Schwarz beszél. A lényege, vagy a mottója lehetne a bal oldalon lévő mondat, ugye, hogy azoknak a növekedési automatizmusoknak a felszabadításáról van szó, amelyekkel Isten meg akarja ajándékozni a közösséget. Tehát ezek felszabadítható automatizmusok a kerékcsere által, de soha nem szabad elfelejtenünk, hogy ezek Isten ajándékai. És meg kell mondjam, hogy engem ezért fogott meg annak idején ez a dolog, és ezért kezdtem a könyveiből lelki gyakorlatot gyártani a házaspárjaink, a házas lelki gyakorlataink számára, mert egy olyan embert ismertem meg, személyesen sosem találkoztunk, de a könyveken keresztül egy olyan embert ismertem meg, aki világos, egyértelmű, logikusan levezethető, mondjuk így, hogy ilyen matematikai, statisztikai eredményekre épít, de ugyanakkor hihetetlen bizalommal hagyatkozik a Szentlélekre. És ez a kettősség, ez engem nagyon vonzott, mert valahol én saját magam is ilyen vagyok. Tapasztalom az életemben, az életünkben, a gyermekeink életében a Szentlélek működését, de ugyanakkor szeretem a dolgokat racionálisan is. Ugye, akik ismernek, tudják, én mentőorvos, baleseti sebész vagyok, tehát ugye, ami eltört, azt csavarozzuk meg. Ami elromlott, azt javítsuk meg. Tehát ez a logikai vagy logikus gondolkodás is fontos az én számomra. Azzal kezdte, hogy készített egy kérdőívet, ezt a kérdőívet 96-97 során, mint egy 1000 plébániára, közösségre, felekezeti hovatartozástól függetlenül küldték ki, összesen 4,2 millió választ dolgoztak föl, hogyha ezeket a papírokat elhelyeznénk így egymás mellett Európa térképén, akkor nagyjából ez a hosszúság lenne, amit földolgozott, tehát nem alaptalan a dolog, amiről Schwarz beszél. És a következő lényeges pont, és azt gondolom, hogy erre nagyon-nagyon oda kell figyelnünk, bármilyen irányban határozzátok, vagy határozzuk el magunkat majd ennek az előadásnak a végén, vagy akár a könyvnek az elolvasásán, hogy soha nem arról van szó, hogy elmegyek egy másik plébániára, megnézem, hogy ott milyen jól működik a gyerekmise, vagy milyen klassz az esti áhítat, vagy milyen jól csinálják a szentségimádást, vagy milyen jó katekumen csoportjaik vannak, hazamegyek és megpróbálom ugyanazt megvalósítani, mert ez nem megy. Ezt aki már próbálta, tudja, mi is próbáltuk az életünk során többször, hogy hú, ez milyen jó, akkor csináljuk, nem megy. Akkor megy, hogyha nem felejtjük el ezt, hogy magától és a Szentlélek által, de segít bennünket az, hogyha megfigyeljük, hogy 5-10-15-20 másik közösségben hogy működik, vagy mitől működik valami, és megpróbáljuk levonni a következtetést, hogy mi az, amit ebből én meg tudok valósítani, mi az, amit mi meg tudunk valósítani, és mi az, amire a lélek hív bennünket, hogy megvalósítsuk. És akkor fog a dolog működni. És ráadásul ez már a következő lépés volt, miután a kérdőíveket földolgozta. Ugye azt mondta a Schwarz, hogy hát itt tulajdonképpen a minden egyes faktorban, mindjárt rá fogok térni, hogy mi az a 8 tényező, ami segít abban, hogy egy közösség minőségileg vagy mennyiségileg, illetőleg is növekedjen. De azt mondja, hogy itt tulajdonképpen 3 szín van, nevezetesen a háromságos Istennek a háromságos megnyilvánulása, Atya, Fiú és Lélek, ami ugye a mi keresztény tanításunknak a lényege. És mindegyik faktor, amiről beszélünk, az tulajdonképpen ebben a 3 pontban, 3 féleségben tud megnyilvánulni. Egyes közösségekben az egyik szín, ugye itt a piros, kék és a zöld jelenik meg, a zöld mint a teremtés, a kék mint a lélek, és a piros mint Krisztus, hogy ebben a 3 színűségben van a mi sokszínűségünk. És a harmadik lépés volt az, hogy ezekből a 8 faktornak megfelelően mindegyik faktorból egy-egy ilyen 3 színű könyvet írt, még nincs mind a 8 meg, de az adományok, az egyik kedvencünk, amiből ugye nagyon sok-sok lelki gyakorlatot tartottunk már, az most tavasszal meg fog jelenni magyarul is, és a szeretetnek a 3 színe is le van már fordítva. Tehát ezben a háromságosságban tudunk mi közösségileg és egyénileg kapcsolódni az Istenhez. Ugye ő általa, ő vele és ő benne, ahogy ezt a Szentmisében is imádkozzuk. Így láthatjuk az Isten műveit, mint teremtőt, megváltót és megszentelőt vagy erőt adót. És a harmadik üzenete tulajdonképpen az ő kutatási munkájának az az, hogy ne csak a gyümölcsökre figyeljünk, ne a gyümölcsök legyenek a hangsúly, hiszen pont az arról szól ugye a krisztusi üzenet, hogy a gyümölcsök azok majd megteremnek, hogyha mi figyelünk a gyökerekre, és figyelünk arra, amit nekünk kell megtenni. És akkor jön 2 fontos eredmény. Az első az az a 8 faktor, amire a Schwarz azt mondja, hogy azok a közösségek, amiket a világ sok országában, és azóta még sok-sok kérdőívvel, ugye a tavalyi év során sikerült találni 30 magyarországi közösséget is, megint csak különböző felekezetekből, különböző plébániai, különböző lelkiségi közösségekből összeszedni, ahol volt mindegyikből 30-30 fő, aki kitöltötte ezeket a kérdőíveket. Tehát ma már megvan a Schwarz-féle gyűjteményben, vagy számítási metodikában a magyar profil is, de ugye amit ő ezekből a profilokból első körben kivett, az ez a 8 faktor. És azt mondja, hogy ennek a 8 dolognak kell, vagy minősíti azokat a közösségeket, amelyek mennyiségileg és minőségileg növekedésre képesek. És a második következtetés pedig az, hogy ebből nem hiányozhat egyik sem. Tehát a jól működő, növekvő, úgy is mondhatnánk, ugye, hogy sikeresen evangelizáló közösségben, mind a 8 elemnek jelen kell lennie. És a könyvében, ugye a Schwarz mutat egy ilyen dongákból álló vizesedényt, és azt mondja, ugye, hogy ha elkezdem ezt a vizesedényt föltölteni vízzel, és a dongák nem egyforma hosszúak, ugye itt most 8 dongáról kellene tulajdonképpen szónak lenni, itt az ábrán egy kicsit több van, akkor fog elkezdeni kifolyni a víz a földre, amikor a legalacsonyabb dongát eléri. Tehát, hogyha én ebbe az edénybe több folyadékot akarok tölteni, akkor azt a dongát, amelyik pillanatilag a legalacsonyabb, azt kell megemelni. Ha egy közösség vállalja ennek az idézőjelbe kockázatát, és kitölti a kérdőívet, akkor meg fogom majd mutatni, hogy a mi közösségünk milyen eredményeket kapott, akkor elküldi a Schwarz, sőt, ugye ma már ez online működik, online ki lehet tölteni magyarul a kérdőívet, és visszaküldi az eredményt, hogy hol van az a faktor, amelyik a leginkább erősítésre szorul. Azt, hogy egy közösség vezető vagy egy plébánia vezető ezt hogyan tudja értékelni, erre majd ki fogok térni. Minden esetre ugye a kérdőív kiértékelése az egy minőségi, illetőleg egy mennyiségi növekedést értékelt ki, és ebből hozta aztán ki ebből a sok ezer kérdőívből ezt a 8 faktort, és kezdte el földolgozni ezt a 8 dolgot a 8 könyvben ezzel a háromszínűséggel. Akkor vegyük végig gyorsan, egy picit magyarázva, hogy itt miről is van szó. Ugye az első faktor az az úgynevezett megerősítő vezetés volt, ahol ugye megint megjelenteti ezt a háromszínűséget, mert azt mondja, hogy ez nem egy ilyen guru vezető, nem egy mindent tudó vezető, nem feltétlenül a legismertebb karizmatikus vezető, vagy a legjobb prédikátor az egyházban, hanem valaki olyan, aki magyaráz, motivál, szabadságot ad és kísér. Tehát az a jó megerősítő vezető, aki megtalálja, én így a világi szakmámban szoktam mindig mondani, mint vezető, hogy a jó vezető az, aki látja a feladatot, megtalálja hozzá azt az embert, aki képes erre, hogy ezt a feladatot elvégezze, és még örömét is leli benne. Ugye ez lenne, hogyha mindig minden feladatra találnánk egy ilyen embert. Na most ez ugye nem könnyű. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy vezetőnek lenni, vagy vezetőként, akár közösség, akár plébános, akár legyen az püspök, sokkal hamarabb jutok arra a megoldásra, hogy mire én megtalálom, meg mire megkérem, meg mire inkább megcsinálom. És itt szeretnék idézni a Szentírásból, nem szerepel ugyan benne, szerintem az evangélisták csak elfelejtették beleírni, Jézus biztos mondta, hogy ne a munkát, hanem a munkásokat szaporítsátok. Ez egyfajta üzenet lenne mindenkinek, aki vezető. És ami ugye itt még kiderült, hogy a legtöbb ilyen vezető az ismeretlen. Ugye én itt kiírtam kérdéseket, vagy kérdés eredményeket mindegyik területről. A mai kérdőívben már nem mindegyik ilyen kérdés van benne. Ezek még az 1996-os kérdőívből származnak, de érdekesek, hogy attól, hogy ez a megerősítő vezetés ez létrejötte vagy nem, ez teljesen független volt az illető közösségi vezető teológiai végzettségétől. Nyilván ezt nem vitatjuk, hogy szükség van egyfajta teológiai tudásra, de nem volt ezzel arányos, hogy mennyire volt elfogadott vagy megerősítő a vezető, de arányos volt például azzal, hogy milyen gyakran kérek tanácsot másoktól. Nyilván lehetne ezeket, ugye ezek a megfogalmazások, ezek ilyen ökumenikus megfogalmazások, és akkor ezeket ugye lehet egyházi tolvajnyelvre lefordítani, de például vezető felé a kérdés, ha vezető vagy, akkor van-e lelki vezetőd? És milyen gyakran kérsz tőle tanácsot, itt most nem a gyóntatóra, hanem valóban a tanácsadó vezetőre gondolok. És hát persze itt ugye idézhetem kedvenc plébánosomat, az Arszit, aki ugye azt mondta, hogy hát minden falunak olyan plébánosa van, amilyet megérdemel. És ezt azért teszem ide, mert itt azért szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy az, hogy a vezetés mennyire megerősítő, az nem csak a vezetőn múlik. Ugye én mindig föl szoktam tenni ezeket a kérdéseket, amikor valaki panaszkodik arra, hogy neki nem jó a plébánosa, vagy nem jön ki a pappal. És akkor föl szoktam tenni ezeket a kérdéseket, hogy és hányszor hívtátok meg magatokhoz vacsorázni? Vagy mit gondolsz, kivel tölti az a plébános a karácsonyt? És így tovább. Tehát a mi felelősségünk is egy kicsit, vagy hát ugye alulról is ez mindig működik, hogy mennyire lesz az a vezetés megerősítő. Ugye a második pont, amit kihozott, az a szeretetteljes kapcsolatok. Ugye, hogy lehet ezt mérni? Honnan tudjuk, hogy egy közösségben vannak szeretetteljes kapcsolatok? Ugye érdekes itt is majd megnézni, hogy milyen kérdéseket tett föl, és milyen válaszok kerültek erre. De ugye ennek is megvan a maga három színe. Ugye az igazságosság, az igazság és az irgalmasság, megint csak ugye a három színbe elhelyezve. Erről már szintén ugye le van fordítva magyarra a könyv, valószínűleg az jövőre fog megjelenni. Ugye a Szeretet három színe címen Schwarztól ugyancsak, ahogy a magától is a harmad kiadó fogja kiadni. Tehát hogyan mérhető ez? Például ilyen kérdéseket tett föl, hogy milyen gyakran találkoznak a közösség tagjai programokon kívül. Vagy hányszor hívják meg egymást ebédre teázni, stb. Vagy mennyire ismeri a vezető a problémákat. És volt például ilyen kérdés, hogy mennyit nevettek a közösségben. És a Schwarznak van egy másik könyv, amiből szintén egy nagyon jó kis lelki gyakorlatot csináltunk. Ennek a másik könyvnek az a címe, hogy a keresztény életművész. És itt hosszan ecseteli azt ebben a könyvben, hogy azért az, hogy mi mennyire vagyunk vonzóak, az ugye nagyon sok múlik azon, hogy mennyire sugárzunk örömet és boldogságot. Ugye tudjuk jól, hogy vannak az életben nehéz pillanatok, de ugye a diakónus, és ugye attól fölfelé, tehát a jelenlévő atyák, püspök atyák, pontosan tudják, hogy milyen érzés az úgy prédikálni, hogy szemben ül veled 10, 20, 30, 100, 150, 200, 250, ember, akiről látod, hogy a vasárnapi mise előtti pillanatig, ugye az egy órás böjtöt megtartva, egész héten csak savanyú uborkát ettek. Ugye próbálkozhatunk mi mosolyt csalni az arcokra, aki tanult egyháztörténelmet, az ugye talán hallott róla, hogy volt olyan ideje az egyháznak, amikor ismert volt a Risus Pascalis, a húsvéti nevetés. És egy jó prédikátornak legalább húsvét hajnalán a feltámadás ünnepén mosolyt kellett tudni csalni a prédikációjával a hívek arcára. Na hát ez ma sem könnyű feladat, ezt akartam csak elmondani. Ugye ebben a könyvben, ebben a Keresztény Életművész című könyvben ugye azt mondja a Schwarz, hogy hát mi a szeretet ellentéte, ugye tudjuk, hogy a gyűlölet meg a félelem, és erre ő azt mondja, hogy nem, a közömbösség és az unalom. És itt ne felejtsétek el, hogy ugye mindnyájan ismerjük meg, tanultuk hittamból a hét főbűnt. A sivatagi atyák korában ez még 8 volt, és igazából nem tudom, hogy miért vettük ki belőle ezt a 8-at, mert hogyha nekem ma föl kellene sorolnom, hogy mondjuk a magyar társadalomra nézve, melyik a legkárosabb szokás, Ugye ezek a hét fő bűnnek nevezett, ezek tulajdonképpen ilyen sarokbűnök, vagy gyökérbűnöknek lehetne nevezni őket, akkor pont a nyolcadik lenne az, ami így az egyház történelem során közben kimaradt, ugye ez az acídia, a savanyúság, az elkeseredettség. Ugye én, amikor a kérdezz-felelek hiszek egyet, kérdezem mondjuk egy kereszteléskor, akkor reméljük püspök atya megbocsátja, hogy az ellene mondásnál meg szoktam kérdezni, hogy és ellene mondotok-e az elkeseredettség lelkének. Mert ez az acídia. Az unalom, a közömbösség, amit ugye valahogy túl kellene jutnunk rajta, hogy ez a szeretet teljes kapcsolatok megvalósuljanak. Ugye a harmadik a szenvedélyes lelkiség. Ez ugye nem más, mint a hitnek a lelkes, átadott megélése. Ez volt az a pont, amelyik a legjobban megkülönböztette a működő és nem működő, vagy kevésbé működő közösséget egymástól. Nem függött a felekezeti hovatartozástól, nem függött, hogy milyen módszerekkel és hogyan találkoznak, de nagyon függött attól, hogy mennyire van lelkesedés, és mennyire van lelkesedés a hitünkben. Ugye az alapkérdések ilyenek voltak, az imádság mindig lelkesítő a számomra. Érdekes módon az imádságban eltöltött idő nem volt döntő, de az, hogy lelkesen imádkozom, és fontos az Isten kapcsolat az életemben, az döntő volt. Illetőleg a közösségért való lelkesedés, ugye, és itt is van a könyvben, az eredeti könyvben egy ilyen kis karikatúra, ugye ez a szeretem az egyházat, ugye mi lenne, atya, ha kivételesen bennünket szeretne. Nem a Schwarztól vettem, de kedvencem, és várjátok ki a diának a végét, ne ijedjetek meg az elején. Van egy úgynevezett Engel skála, amelyik a megtérés folyamatát írja le az Engel a könyvében. Ez nem egy angyal, ez egy baptista lelkész, egy amerikai, akit James Engelnek hívnak. Hasonló kutatásokat végzett egyébként, mint a Schwarz néhány évtizeddel korábban, és ő a következő skálát állította föl, hogy a hitbeli előrelépésünk az hol van ezen a skálán, és akkor itt én most ugye majd mutatom a skálának a pontjait, és akkor mindenki besorolhatja magát, hogy hol tart ebben a skálában. Ugye a mínusz 8 az a minden természet fölöttinek az elutasítása. Nyilván abból indulhatunk ki, hogy a teremben ilyen nincs, aki most magát mínusz 8-al értékelné. Ugye a mínusz 7 az a természet fölötti létező elismerése. A mínusz 6 az a homályos kép a keresztény hitről. A mínusz 5 az az érdeklődés a keresztény hit iránt. Itt az ember kezd már ideges lenni, ugye? Hogy akkor én most hol vagyok, Jézus, amit mínusz 5-nél még mindig csak érdeklődés. Ugye a mínusz 4 az az egyszerű evangélium megértése. A mínusz 3 az az evangéliumhoz való pozitív hozzáállás. Itt már nagyon ideges az ember, ugye? Hogy hát bocsánatot kérek, hát hol vagyok én itt? És a személyes Isten hit és Isten élmény az még mindig csak mínusz 2. És akkor megy az Engel tovább, és azt mondja, hogy az életem átadásának az elhatározása az még mindig csak mínusz 1, és hogyha ezt meg is teszem, akkor vagyok nullán. És akkor ezt még lehet egy kicsit fokozni, nevezetesen ugye a hitben való élet következményeinek a felismerése, elkötelezedés egy közösségben, a lélek adományának felismerése, illetőleg a plusz 4 lesz a folyamatos lelki növekedés. És akkor erre, ugye mi simán mondhatjuk, hogy hát a lökött baptista. Ugye mi katolikusok vagyunk, hát nálunk ez egészen másképp megy. Nálunk ugye a mínusz 3 az már plusz 8. A most rossz hír, mert ugye ha mellé teszem a katolikus egyház olykáját, ugye a felnőtt megtérés katekumenátus folyamatát, akkor az pont belefér ebbe a skálába. Nevezetesen ugye itt a mínuszok az, amiről mi úgy beszélünk, hogy a prékatekumenátus időszaka. Aztán jön a befogadás, a különböző átadások, az exorcizmus, a hit megvallása, a kiválasztás és a bűnbánat, aztán ugye a beavató szentségek felvétele, ami itt a kiinduló pont. Ugye ne felejtsük el, hogy a keresztség az egyetlen olyan szertartásunk, ahol ugye az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében keresztelünk, de nincs a végén amen. Mert nem befejeződik valami, hanem elkezdődik. Ez a nulla pont, ugye? És aztán, ami a hit elmélyítésének ideje, amit az olyka misztagógiának hív, az ugye tulajdonképpen, amit az engel itt beletesz ebbe a történetbe. Tehát persze lehetne ezt még finomítani, de érdemes rajta elgondolkozni, hogy tényleg ugye mennyire tudjuk ezt lelkesen csinálni. A negyedik pont volt az adomány központú munkatársa. Az az igazság, hogy ebben is én úgy érzem, van bennünk egy kis félreértés. Nevezetesen, ha én most azt mondom nektek, hogy Krisztusban, kedves testvéreim, higgyétek el, hogy én nekem borzasztó nehezemre esik most itt beszélni erről nektek. Nagyon nehezen tudtam magamat meggyőzni arról, hogy megszakítsuk a Krisztával kettesben töltött időnket, és idejöjjünk, és hát most ez borzasztó nehezemre esik. Akkor rögtön mindenki elkezd engem vigasztalni, hogy nem baj, az jó, mert akkor majd jön a Szentlélek, majd jobban fog működni, na, ha nehezedre esik, az a jó, húzzál bele, bírd ki. Ha azt mondom nektek, hogy Krisztusban, kedves testvéreim, én olyan szívesen jöttem ide, és én olyan szívesen beszélek erről, mert annyira szeretem ezt a Schwarzot, és ez egy olyan jó dolog, és szeretném, hogyha megértenétek, és ti is most hazamennétek, és mindenki rögtön kitöltetné a közösségével a tesztet, akkor azt mondanátok, hogy hát azért, ha ennyire lelkesedsz érte, akkor ez nem biztos, hogy az Istentől van, azért vizsgáljuk meg ezt egy kicsit jobban. Ugye? Tehát van bennünk egy olyan tévhit, hogy ami nehéz és ami nem megy, az biztos Isten akarata. Na most akkor itt ugye megint visszatérünk a savanyú uborka zabáláshoz. Mert ugye, ha én nem lelkesen csinálom azt, amit csinálok, akkor mitől fog az sugározni a többiekre? Mitől válik az öröm hír vonzóvá, ha nem örülök neki, hogy hirdethetem? Igen, vannak nehéz dolgok, vannak nehéz pillanatok. Van olyan pillanat, amikor olyan dolgot kell csinálnom, amit nem csinálok szívesen. De tudnom kell, hogy mi az az adomány, amivel engem megáldott, megbízott az Isten, amire a Szentlélek erejét adta, és azt az adományomat kell lelkesen, hittel és vonzóan csinálnom és szolgálnom. És ha nekem azt mondja a plébánosom, hogy figyelj, jó lenne, hogyha a vasárnap délelőtti 10-es misén ezentúl mindig te prédikálnál, akkor én azt fogom neki mondani, hogy ne haragudj, nekem ehhez nincs adományom. Nyilván, ha ő azt mondja, hogy figyelj, most 2 hétig nincs, aki csinálja, megtenné, de hogy prédikálsz, akkor azt fogom mondani, hogy igen. Hát nem lesz olyan, mintha valaki olyan csinálná, akinek adománya is van hozzá, de hát valamit majd kitalálunk. Ha azt kérdezi meg, hogy hajlandó vagy-e az ifjúsági misén az ifjúságnak homiliát mondani, akkor azt mondom, hogy persze, szívesen, mert azt gondolom, hogy ebben van valamilyen különleges ereje, adománya a Szentléleknek bennem. Ugye tudnunk kell, és ugye nagyon érdekes volt, hogy az első körben a megkérdezettek 80%-a nem tudta, hogy mi az az adomány, amivel megajándékozta őt az Isten, azzal, hogy szolgálja a közösségét. Én egyszer megpróbáltam, föltettem ezt a kérdést egy misén, hogy ki az, aki tudja, tegye föl a kezét. Ugye, és ez a ott akkor bizony fázás lesz és fogcsikorgatásos evangélium volt, és mondtam, hogy akkor tulajdonképpen most mondhatnánk, hogy aki nem tudja, az nyugodtan hazamehet. Nem ment haza senki, de azért ezt érdemes egyszer így megpróbálni. Nyilván az, hogy képezzük magunkat, és az, hogy nekünk adományaink vannak, az nem azt jelenti, hogy nincsen megint szükség a sokszínűségre. Ugye? Tehát az Atya, holnaptól én prédikálok, ez nyilván nem megy. Ez nyilván nem megy. Ugye itt milyen kérdések voltak? Ugye a plébánián végzett feladataim megfelelnek az adományaimnak. Figyelünk arra, hogy hosszú távon mindenki olyan munkát végezzen, ami az adományának megfelel. Ugye hosszú távon. És itt is nagyon vigyázni kell, tehát ez nem azt jelenti, hogy ha azt mondja a plébánosod, hogy figyelj, lesz itt egy kis agapé majd az ünnepi szentmise után, tudnál-e segíteni a székeket meg az asztalokat elrendezni? Én atya, akinek gyógyító adománya van. Ugye? Tehát vigyázzunk ezekkel a dolgokkal. Ez itt egy ilyen kis képecske az első adományos lelki gyakorlatról, amit a közösségben csináltunk. És ugye az volt az érdekes, nem akarok erről sokat beszélni, hogy minden adomány, minden terület jelen volt a közösségben, nem mindegyik egyforma mennyiségben, és tudtuk azt mondani, hogy aha, tehát akkor a mi közösségünket, ha az adományaink számát, vagy az adományozottakat nézzük, akkor ebbe az irányba viszi a Szentlélek, és tök jó, hogy a többiből is van. Mert időnként erre is, meg arra is szükség van. Ugye gyerekkoromban volt ez a kis vicces mondácsoska, egyik másikótok valószínűleg hallotta, ugye, hogy aki nem tud úszni, nem ászon fára, mert elüti a metró. Tehát itt nem valami olyan dologról van szó, hogy valami emberfelettit és erőfelettit kell csinálnom, hanem rá kell jönnöm, hogy mi az, amivel engem megbízott az Isten, és mi az az adomány, amit én jól tudok csinálni. Ugye az inspiráló istentisztelet, az inspiráló szentmise. Hát itt érdekes eredmények jöttek ki, hogy a növekedés szempontjából tulajdonképpen az volt a érdekes, vagy az volt a lényeg, hogy van-e ösztönző ereje, vagy nincs. És hát itt persze az a kérdés felvetés, hogy ez akkor azt jelenti, hogy érdekes-e vagy nem. Majd mindjárt idézek Szent Atyánktól egy-két dolgot. Nyilvánvalóan különösen ugye a... Itt én azért ugye érzek egyfajta eltérést a katolikus és a nem katolikus gondolkodás között, hiszen mi mondjuk, hisszük és valljuk, hogy azért megyünk a Szentmisére, hogy Jézus Krisztussal találkozzunk. És nem azért, mert olyan jó a prédikáció, vagy nem azért, mert olyan jó a zene. Nyilván szívesebben megyünk olyan helyre, ahol mondjuk a gyerekeink egy kicsit hangosabban piszekhetnek, vagy szívesebben megyünk olyan helyre, ahol mondjuk a prédikáció is, meg a zene is jó, de ugye nálunk nem ez a lényeg, ez fontos. De az, hogy az egyéb liturgikus cselekményeinket mennyire tudjuk vonzóvá tenni, azon érdemes elgondolkozni, ugye, és itt is megvan ez a három színűség, a dicsőítés, a tanítás és a liturgia. És itt ugye nagyon fontos, hogy mit mond Ferenc pápa az evangélium öröme kezdetű buzdításában. Ugye azt mondja, hogy a homília az mindenféle katekézis felett áll, lévén, hogy ez az Isten népe közötti párbeszéd legkiemelkedőbb mozzanata a szent áldozás előtt. És figyelem felkérhető, hogy ez egy párbeszédnek az újrakezdése, amely már megnyílt az Úr és az ő népe között, és aki prédikál, annak ismernie kell a közössége szívét, hogy lássa, hogy élő és lángoló az Isten utáni vágy, de azt is, hogy az egykor szenvedélyes dialógus hol hallgatott el, vagy hol nem tudott gyümölcsöt hozni. Ja, tehát tudnom kell, hogy én kinek beszélek, és tovább ugye az evangélium öröme. Nem lehet szórakoztató látványosság. És ugye különösen szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy rövidnek kell lennie. Nem konferencia beszéd, nem előadás. Mert ha nem eléggé rövid, akkor úgy tűnik, hogy vagy ugye ha túlságosan blikfangos, akkor elkezdek én a központba kerülni, és nem az, akiről beszélek, és nem az örömhír, amit hirdetek. Az én fülemnek egy kicsit rosszul hangzanak ezek a holisztikus kis csoportok. Ugye a holisztikusnak nem mindig van jó értelme a mi gondolatvilágunkban. Küzdöttem is ellene, hogy ne ez szerepeljen a könyvben, de nem sikerült. De ez egy nagyon fontos minőségi jellemző. Azt jelenti a holisztikus ebben a gondolkodásban, hogy minden területen hordozó. Tehát akkor is, amikor örülünk és ünneplünk, akkor is, amikor a Szentírásról beszélünk, akkor is, amikor tanítunk, akkor is, amikor tanulunk, és akkor is, amikor bajban vagyunk, van mögöttünk egy hordozó kis csoport, aki az élet minden területén, így értsétek a holisztikust, támogat bennünket. De ugye nagyon fontos, hogy ennek a közösségnek nem szabad bezáródnia. Nem szabad falat építenünk magunk köré, mert az a közösség, amelyik bezáródik, és azt mondja, hogy milyen jó nekünk így együtt. Milyen klasszak vagyunk mi. Milyen jó, hogy ilyen jól tudunk imádkozni, és így hordozzuk egymást, az előbb-utóbb besavanyodik, és elpusztul. Ugye itt is megvan a háromszínűség, a fej, a szív és a kezek, hogy a közösség, a kis csoport, az mindig a tanulás helye, ugye ez a teremtő színe, mindig a szolgálatnak, az irgalmas, szeretett szolgálatnak a helye, és mindig a szívnek, a szeretetnek, az egymásra figyelésnek is a helye. Ugye mit mond Ferenc pápa, megint csak az evangélium örömében, a 49. pontban? Ugye azt mondja, hogy jobban szeretek egy az utcára lépéstől balesetet szenvedett, sebesült és bepiszkolódott egyházat, mint egy a bezártságra és az önnön bizonyosságaiba való kapaszkodása miatt megbetegedett egyházat. Vagy, amit a latin-amerikai szerzetes női vezetőknek mondott a másik idézet, számomra kedvesebb egy olyan egyház, amely rosszul csinál valamit, mert csinál valamit egyáltalán, mint egy olyan egyház, amely megbetegszik, mert csak saját magával van elfoglalva. A kérdések ebben a részben ezeket egyébként már kivette belőle érdekes módon, tehát az, hogy nem igaz az, hogy fontosabb legyen a kis csoport, mint hogy Isten tiszteleten részt vegyen, ezt mi katolikusként abszolút módon meg is értjük, de az, hogy ugye hogy tudok a személyes gondaimról beszélni, vagy hogy figyelünk arra, hogy a csoportok ne érjenek el olyan létszámot, ahol már nem lehet megosztani, ahol már nincs intimitás, ez fontos. Na, lassan a végére érünk, a hetedik, az a szükségletorientált evangelizáció. Ugye az evangelizáció nélkül nincs növekedés. Ez az elhivatásunk, az öröm hírt hirdetni. Ugye itt lehet arra gondolni, hogy itt Jézus valamiféle hibát követett el, amikor ránk bízta az evangélium hirdetését, ahelyett, hogy mondjuk az angyalokra bízta volna, mert ők biztos, hogy sokkal effektívebben tudnák ezt csinálni. Csak Jézus azt is tudta, hogy ha én valamiről beszélek, akkor előbb-utóbb úgy fogok élni, vagy ha nem fogok úgy élni, akkor nem fogok róla beszélni. Tehát mindig saját magunkat is evangelizáljuk akkor, amikor az örömhírről beszélünk. És itt ugye majd megint mindjárt egy idézet Ferenc pápától, hogy itt senki ne gondolja azt, hogy ja, hát ez nem az én dolgom. Ugye, hogy a jelenlévő kedves ferences testvéreim nek is idézzek, ugye Benei György atyától, aki mindig azt mondta, hogy ugye Jézus Krisztus 12 analfabéta mezőgazdasági segédmunkásra bízta az evangélium hirdetését. Ehhez képest elég jól sikerült. És ugye nem fakalapács módszer, tehát ugye itt nyilván nem arról van szó, hogy na figyelj, ha nem hiszel, akkor majd adok én neked. És itt is megvan a gondoskodás, a megosztás és az ima része az örömi hirdetésének, mert nekem el kell mondanom azt, amit elmondok, de megint csak ugye a többit a lélek teszi hozzá, és abban nagyon fontos szerepe van az imádságnak. És a ide tartozó kérdések, ugye, hogy tisztában vagyok azzal, ez a közösség vezetőjéhez intézett kérdés, hogy ki rendelkezik a közösségben az evangelizálás, az apostolkodás adományával, és figyelünk arra, hogy az új megtérők kapjanak evangelizációs feladatot is. És az idézet Ferenc pápától azt mondja, hogy profétai küldetésünket a világi hív... Ja, bocsánat, ez még nem a Ferenc pápa, hanem ez a katolikus egyház katekizmusa, ugye, hogy nem csak az élet tanúságával, hanem a kimondott szóval is kötelességünk mindannyiunknak tanúságot tenni, és keresnünk kell az alkalmakat, ugye, ahogy Pál apostol fogalmaz, akár alkalmas, akár alkalmatlan, állj elő vele. És Benedek pápa is ugye fölhívja erre a figyelmet, hogy misszionáriusi feladata van minden hívőnek, és misszionáriusnak lenni nem más, mint teljes szívből Istent szeretni, akár ugye az életünk árán is, és ezt a szeretetet továbbadni a többieknek. És ugye végül az evangélium öröme, hogy minden megkeresztelt ember, akármilyen egyházi funkciója van, vagy akármilyen hitismeretekben való jártassága legyen is, az evangelizáció aktív alanya. Helytelen volna olyan elképzelésre gondolnunk, miszerint szakképzett munkások végzik az evangelizációt. Tehát ez nem a felszentelt klérusnak a feladata, ez mindannyiunknak a feladata attól a pillanattól kezdve, hogy meg vagyunk keresztelve. És végül az utolsó, ugye a hatékony struktúráknak a kérdése, a 8. pont. Itt ugye minden közösségben föl kell tegyük magunknak a kérdést, hogy mennyire felel meg a célnak, amit mi csinálni akarunk, amelyik területét mi gyakoroljuk az evangelizációnak, az, ami a mi feladatunk, és hogy jól csináljuk-e. És ugye azt hozza ki, hogy ez egy nagyon ellentmondásos pont volt, ugye vagy nagyon jól jött ki, és nagyon jól működött egy közösségben, vagy nagyon kevésé. És hogy itt ugye a legnagyobb akadály a megszokás. Ugye megint egy picit vissza tudok utalni az acídiára. Ugye hát mindig így szoktuk. Ugye? Atya, mi az, hogy 6-kor lesz a misa? Mindig 17:30 volt. Ugye? És ezzel gátoljuk persze egymást is, hogy hát ha ez mindig így volt, akkor hát biztos így jó. Ugye ismeritek azt a történetet, amikor a kislány megkérdezi az édesanyját, hogy a karácsonyi bejglit süti, akkor mielőtt beteszi a sütőbe, miért vágja mindig ketté azt a szép hosszút. És akkor ő mondja, hogy hát nem tudom, de anyám is mindig így csinálta. És akkor az unoka ugye megkérdezi a nagymamát is, hogy nagymamát miért vágtad te mindig ketté a bejglit, mielőtt betetted a sütőbe, és a nagymama ránéz, hát azért, mert egészben nem fért volna be, kicsi volt a sütőm. Nézzük már meg, hogy miért szoktuk így. Van-e tényleg értelme, vagy csak egyszer kicsi volt a sütő, aztán megszoktuk. És ugye a struktúrák nyilván itt is a kifelé, a felfelé, és a befelé, ugye a közösség saját maga evangelizáció, saját maga struktúra váltása is fontos. Ugye itt is néhány kérdés, felelősük van a feladatoknak, minden vezető mellett van segédvezető, senki nincs magára hagyva, és így tovább. Néhány szó a tesztről magáról. A közösségnek legalább akkor jó, hogyha legalább 30-an kitöltik, és az lenne a cél, hogy ugye ez egy homogén közösség legyen. Tehát, hogyha van például egy plébánia, ahol van egy gyerekmise, egy ifjúsági mise, egy csendes mise, meg egy gregorián mise, akkor érdemes az egy közösségben, vagy az egy alkalmon résztvevőkkel kitöltetni, mert úgy lesz homogén. Nyilván ugye, ha van egy imacsoport a plébánián, és így tovább, vagy bármilyen közösség, de ugye az lenne a lényeg, hogy ez körülbelül 90 kérdés, nagyjából egy 25-30 perc alatt könnyedén ki lehet tölteni. A vezetőnek egy kicsit több, ott azt hiszem dupla annyi kérdés van. Ezt online ki lehet tölteni, és utána gyakorlatilag néhány órán belül, hogyha szükséges, megvan a kiértékelés. A kiértékelésnek különböző szintjei vannak. Van egy nagyon rövid kiértékelés, amit mindenki ingyen megkap, és van egy teljes körű, ami, ha jól emlékszem, 60 eurónak megfelelő. De nem egy olyan összeg, amit annak érdekében, hogy lássuk, hogy hol is áll a mi közösségünk, ezt megtegyünk. Ugye mi a Családok Jézusban közösségben tavaly elkészítettük ezeket a kérdőíveket, akkor még nem lehetett online kitölteni. Négy dologból áll, amit kapunk, egy összefoglalóból, egy tapasztalatgyűjteményből, egy helyzetbemutatásból, és egy úgynevezett stratégiai kalauzból, amelyik ötletet ad arra, hogy milyen irányban érdemes tovább menni. Ugye az eredményeket minden kérdésre, vagy minden pontra, mind a 8 faktorra vonatkozóan ilyen formában kapjuk meg. Itt ugye messziről nehéz elolvasni, nem is lényeges, de itt ugye alul van az erre a faktorra vonatkozó kérdések, mint ugye a 13-as, 17-es, 20-as, tehát nem egymás után vannak a kérdések, és az átlaghoz, ugye a magyar átlaghoz képest, ugye hogy állunk ezekben a kérdésekben. Most nyilván én azért vetítem ezt a diát elsőnek a közösség vezetőjeként, mert nagyon megnyugtató volt számomra, hogy az egyik legjobb százalékban ez jött ki, hogy megerősítő vezetés van a közösségben. És ugye itt az eredménynek a faktorai, hogy mi az, ami a legkevésbé, tehát a legalacsonyabb donga, ugye a mi közösségünkben, ezt én magamtól biztos nem jöttem volna rá, most már értem, hogy miről szól a dolog, de ugye a szükségletorientált evangelizáció jött ki. És akkor, ha végig gondolom, ugye Családok Jézusban közösség mivel foglalkozik? Jegyes oktatással, házasságra való felkészítéssel, házaspároknak való lelki gyakorlattartással, házaspárok kísérésével. Ugye 1993 óta megfordult ezeken a programjaikon közel 2000 pár, és a válási rát az 4% alatt van. De ha fölteszem a kérdést, hogy mi a mi célunk ezekkel a programokkal, akkor mindig azt szoktuk mondani, hogy az első cél az az, hogy megtanuljanak kommunikálni, és képesek legyenek boldog házasságban élni. És a második helyen van az, hogy megváltozzék az istenképük, és megpróbálják megtalálni helyüket az egyházban, hiszen nagyon sokan jönnek közülünk még olyanok is felkészítésre, akiknek nincs is templomi esküvőjük. Még olyan is van, az nem nagyon sok, de még ilyen is van. Igen, tehát akkor az az oldal az igenis erősítendő, hogy itt az örömhír hirdetése is egy kicsit nagyobb hangsúlyt kapjon, és nézzük meg, hogy most a struktúráink azok tényleg kellően hatékonyak. A tervezés az arról szól, hogy ők adnak ötleteket, hogy mit kellene csinálni. Most a jó az a dologban, testvérek, hogy nem a vezetőnek ad ötletet, hanem azt mondja, hogy ha ti, mint közösség, azt akarjátok, hogy ez a donga, amelyik a legalacsonyabb volt, egy picit elkezdjen növekedni, akkor ezt a közösség minden tagjának el kell határoznia, és fog kapni mindenki minden hétre feladatot, amit otthon szépen minden nap gyakorolni kell. Akarjátok, vagy nem akarjátok? Akarjuk, vagy nem akarjuk? Tehát nem arról van szó, hogy megmondja a tutit, hogy na majd ezentúl, akkor mondd ezt az embereidnek, hanem arról van szó, hogy mi mindannyian változni szeretnénk, mert tudjuk, hogy nem csak a jó pap tanul holtig, ugye, hanem a jó diakónus, meg a jó püspök, meg mindannyian. Mindig tudunk változni, és akkor lesz minőségi és mennyiségi növekedés, akkor fog hatékonyan hirdet, vagy fogjuk tudni hatékonyan hirdetni az evangéliumot, hogyha ez így van. Tehát végül is nem egy egyszerű beavatkozásról van szó, hanem egy folyamat elindításáról, ami majd beépül a közösség szokásai közé, és aminek eredményeképpen majd talán egy év múlva, két év múlva, három év múlva ismét érdemes kitölteni ezt a kérdőívet. Mi most idén újra ki fogjuk tölteni, konkrétan azért, mert amikor kitöltöttük 2016 májusában, akkor volt 40 házaspár a közösségben, most meg van 70. És közben eltelt másfél év. Akkor érdemes megnézni, hogy akkor most hol állunk, és ami majd abból kijön, ott megnézni azt, hogy egyenként ki hogyan tud ebbe beállni, hogyan szeretne beállni, és nekem min kell változtatni ahhoz, hogy ez működjön. Van-e kérdés? Ha nincs, akkor még mutatok két dolgot, addig még lehet gondolkozni. Ugye ez az a bizonyos Magától című könyv, amit azt hiszem, hogy most itt is meg tudtok vásárolni. Ez volt az első, ez a gyülekezet természetes fejlődése. Ezt a baptista testvérek adták ki még tizenvalahány évvel ezelőtt, ezt már nem lehet sajnos kapni. Az ncd.hu oldalon van a kérdőív, hogyha erre az NCD állapot felmérésre kattintotok. Én azt gondolom, hogy érdemes, akkor is, hogyha csak az alap kiértékelést kapja meg valaki, de még fontosabb és érdemesebb, hogy tényleg az egész kiértékelést és egyfajta stratégiai tanácsot is kapjunk, és szeretettel üdvözöl mindenkit a Családok Jézusban közösség. És ha van kérdés, és tudok rá válaszolni, vagy tudunk rá válaszolni, akkor nagyon szívesen.
Kik adják ezeket a stratégiai tanácsokat? Kik adják a stratégiai tanácsokat, és hogy áll össze ez a...
A stratégiai tanácsok, tehát ugye a Schwarz pillanatilag működtet egy nemzetközi szervezetet, ez az a bizonyos közösségfejlődés. Itt hoztam prospektust erről, hogyha valakinek van kedve egy picit részletesebben a hátteret megnézni, illetőleg február 17-én lesz egy egyházfejlődés, egy ökumenikus egyházfejlődés nap előadás sorozat, ahol az egyik első előadás pont erről az NCD-ről szól. az egész egy ilyen tapasztalati rendszeren működik. Tehát nem úgy néz ki a dolog, hogy ül valaki, tehát nem olyan, mint a pénzkiadó automata, hogy ott ül benne egy emberke, aki kiszámolja a pénzt és kidugja a lukon, vagy olyan, tehát nem ül mögötte emberke, hanem ugye a nagyon-nagyon-nagyon sok beérkezett kiértékelésből adja ő meg, hogy azokban a közösségekben, ahol ez volt a probléma, vagy ez volt a leg... Ez ugye nem nevezném problémának. Tehát én nagyon szeretném arra fölhívni a figyelmet, hogy hát 8-ból mindig lesz egy, amelyik a legkevesebb pontot kapja. És ez nem azt jelenti, hogy akkor az embernek le kell hajtani a fejét, és azt kell mondani. Először én is nyeltem egy nagyot, amikor, hogy mi, nálunk az evangelizáció, na nehogy már. De azt kell mondani, hogy de jó, hát ott van 7, az tök jó. Na akkor nézzük meg, hogy ezen az egyen, ami pont most a legkevesebbet kapta, mit tudok változtatni. És ő egyszerűen csak abból adja a tanácsot, hogy az a több ezer hasonló közösség, ahol ez volt a probléma, ott milyen meg... vagy milyen dolgok segítettek, és mire érdemes nekem egyénként figyelni otthon az egyéni ima életemben, a szentírás olvasásban, a házasság ápolásomban, ami változtathat ezen az egészen, és ezek nem ilyen akkor háromszor egy tabletta, nem tudom mi étkezés után, hanem sokkal inkább, hogy akkor tegyük ezt a központba. Tehát ez is idézőjelbe maga a válasz is ilyen értelemben automatikus, tehát nem...
Bocsánat, én is beleszólnék. Bennünket az lelkesít nagyon, hogy végre valami lesz, amit nem mi találunk ki. És nem a Gorove házaspár mondja meg, hogy mit kell csinálni a tagoknak, hogy fejlődjenek, hanem van valaki, aki adta az ötleteket, és ez milyen nagyon szuper. Úgyhogy én ettől olyan sokat várok, hogy el sem tudom nektek mondani. Mindig mondhatom, hogy tehát a Schwarz írta, nem én mondtam.
Igen, ugye erre a katolikus egyháznak ugye nagyon jó gyakorlata van a lelki gyakorlatos beszédekkel, mert te beszélsz 365-ször a híveknek egy éven keresztül, mondod, aztán jön valaki kívülről, elmondja ugyanazt, és mindenki tátott szájjal hallgatja, hogy hú, hát milyen igaza van az atyának, ugye? Más kérdés? Parancsolj!
Csak azt szeretném mondani, én is elolvastam a könyvet, hogy Laci nem idézte szerintem szerénységből, hogy ennek a nagyszámú felmérésnek most már az alapja 70 ezer közösség. Tehát el tudjátok képzelni, 80-valahány országban 70 ezer közösség. Tehát itt olyan biztos alapelveket kapunk, aminek nem fér kétség hozzá. Köszönöm.
És ugye nagyon érdekes, hogy például az adományos könyv, ami most meg fog jelenni, ugye abban van egy teszt, amit mindenki saját magának kitölthet, és abból ki fog derülni, hogy hoppá, mik azok az ajándékok, amikkel én rendelkezem, a zöld, a fehér, a zöld, a piros vagy a kék területről. Ugye a piros területre teszi az evangelizációs karizmákat, mint az örömhír hirdetése, apostolkodás, vezetés és így tovább. Ugye a zöld területre teszi azokat az adományokat, amiket mi nem is mindig tartunk Istentől kapott adománynak, akár az éneklés, a művészet, a festészet és így tovább. Ugye a kék területre teszi a hagyományosan karizmatikusnak nevezett adományokat. De maga a kérdőív kiértékelése az például kontinens specifikus. Tehát bizonyos adományok gyakrabban fordulnak elő mondjuk Afrikában vagy Ázsiában, mint Európában, és ezért a végső kiértékelésnél megint csak ugye egy nagyon komoly tudományos háttérrel, amit ugye Feri is mond, hogy itt nem 10 közösség fölméréséről van szó, hanem lassan közel 100 000-ről, kapod meg azt az eredményt, hogy hoppá, nekem hol vannak azok az adományaim, amivel érdemes dolgozni, és érdemes rajta segíteni, vagy benne fejlődni. Van-e még esetleg kérdés? Ha nincs, akkor köszönjük szépen, és akkor azt hiszem, hogy szünet következik, vagy énekelsz?